dicsértessék a Jézus Krisztus. Virág József szeretettel köszönti a kedves hallgatókat évközi 14-ét keddjén, július 7-én, az evangéliumi szakaszunkkal, amelyel találkozhatunk Mátétól való, a 9. fejezet 32. versével kezdődik, és a 38-ig tart. Így hangzik. Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta, ilyen még sohasem történt Izraelben. A farizeusok azonban megjegyezték, az ördögök fejedelmének segítségével űzik ki az ördögöket. Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat, tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Ekkor így szól tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásában. Ezek az evangélium igéi, és erre válaszoljuk, hogy áldunk téged, Krisztus. Nagyon jól ismert mondat, az utolsó mondat a mai evangéliumi szakaszunknak elhangzik, és tulajdonképpen ez egy imádság számunkra, amelyet oly gyakran mondunk. És nem csak hivatásukért imádkozzunk így, hanem ténylegesen azt kérjük, hogy Isten művében részt vehessünk, a lélek erejében, annak szolgálatában, küldetésünknek megfelelően, kerességi méltóságunknál fogva, valóban részt vegyünk, megéljük Isten igéjét, szívünkbe fogadjuk, és arról életünkkel, vagy szavainkkal, tetteinkkel tanúságot tudjunk tenni. A mai idézett evangéliumi szakasz tulajdonképpen két fő részre osztható. Az elsőt úgy is nevezhetnénk, mint a néma, az ördögtől megszállott néma meggyógyítása, a második pedig a második egység, a pásztor nélküli nyájat mutatja nekünk. Az elsőre utalva megállapíthatjuk, hogy az evangélista által felidézett tettek közül ebben a részben a némával kapcsolatos csoda olyan szegényesnek tűnik. Olyan ez, mint valamiféle kötelességszerű megemlékezés, amely valójában nem tartalmaz utalásokat és magyarázatokat. Korábbiakban is előfordult most is, hogy kétszer találkozunk ezzel a szöveggel. Máténál 12. fejezet 22. versétől. Történetet röviden mondja el magát, a gyógyítást tulajdonképpen csak egy alárendelt mondatban említi. 12. fejezetben ezt olvashatjuk. Ekkor egy ördögtől megszállt vak és néma embert vittek hozzá. Meggyógyította úgy, hogy beszélt és látott. A nép ámulva kérdezgette, csak nem ő a Dávid fia. Ennek hallatára a farizeusok így nyilatkoztak, Beelzebubnak az ördögök fejedelmének nevében űzi ki az ördögöket. Ez tehát a szakasz, amely ismételten megtalálunk, szinte megegyező szövegben. A némával tett csoda említés arra szolgál, hogy a nép felkiáltásával fejeződjenek be Krisztus csodás tettei, mint ahogyan ez a hegyi beszéd végén is megtörtént. És amikor látjuk ezt a fordulatot a 34. versben, hogy a gonosz lelkek fejedelmének segítségével, akkor megállapíthatjuk, hogy a farizeusok nem mehetnek el szó nélkül emellett az értékelés mellett. Jézusra itt tulajdonképpen érezzük, hogy rávetül az összeütközés és a kereszt árnyéka. Jézus nem egy veszélytelen varázsló. Gyógyításainak vallási tartalma van. Ez érződik, érzik ezt azok, akik megdöbbennek az ő szavain, az ő tettein. És főképpen, akik nem tudják értékelni, honnan van ez a csodatevő erő, és aki nem tudják felismerni, nem lakik bennük a lélek, ki az, aki előttük áll, aki Isten dicsőségét szolgálja, és ilyen tetteket vihet végbe. Máté 7. fejezet 28. versét, ha olvassuk, akkor tulajdonképpen utalást találunk, hogy a beszédnek milyen hatása van. És figyeljünk most ezekre az ígékre. Azt olvashatjuk, ezzel Jézus befejezte a beszédeket a nép ámult tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A nép ámult a tanításán, ezt hangsúlyozzuk. Tömegek ott is elképedtek a tanításon, amelyben részesültek. Itt pedig úgy is fordíthatjuk, hogy elcsodálkoztak a látott dolgokon, vagyis a végbevitt rendkívüli tetteken. Többről van tehát szó, mint krónikaszerű feljegyzésről, mert itt Máté egyháza emlékezik meg Jézus személyéről, szavairól és tetteiről, midőn arra szólítja a címzeteket, hogy csatlakozzanak az ünnepléshez. Ez az ámulat, ez a csodálkozás oda vezet bennünket, hogy Istent magasztaljuk, és Jézus valóban ezért teszi a csodát, hogy erősítse a hitet, hogy figyelmünket Isten dicsőségére irányítsa, és tulajdonképpen jelet adjon, hogy ki is ő valójában, ki jött közénk, kinek a személye jelent meg. A farizeusok megjegyzése, vagyis az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket, már szinte elővételezi a későbbi vitákat. Ez a 11. és 13. fejezetekben egyre inkább ki fog bontakozni, és arra szolgál, hogy növelje az olvasók feszültségét, és felkészítse őket az eljövendő összecsapásokra. Ez a fordulat, hogy a gonosz lelkek fejedelmének segítségével tulajdonképpen egy előre való utalás a meg nem értésre, a vádaskodásra, a későbbi folyamatos zaklatásra, amelynek Jézus ellen kell, hogy álljon. A ördöngös néma meggyógyítása után fordítsuk figyelmünket a következő egységre, 35-től a 38. versig tart ez a szakasz, és az előbb úgy mondtam, hogy nevezhetjük úgy a pásztor nélküli nyáj képe. Ennek a rövid részletnek mindegy kettős szerepe van. Megállapíthatjuk, hogy összefoglalja az előző részt, a 8. és 9. fejezetet, és tulajdonképpen bevezeti majd az újat, a 10. fejezetet. A kettő között mindegy átmenetül szolgál. Ez a 4 vers, ez egy egyértelmű átmenet. Lezár egy szakaszt, amely Jézust szavaiban és tetteiben messiásként mutatja be, és megnyitja az utat a tanítványok küldetéséhez, és a 10. fejezet missziós beszédéhez. Az első vers, amit most elemzünk, összegzésként szinte szó szerint ismétli a 4. fejezet 23. versét, azzal a különbséggel, hogy egész Galileát kifejezés helyett a városokat és a falvakat kifejezés áll. Jézus misszióját újra a fentebb jelzett 3 ige foglalja össze. Most mondanám görögül is érdekességképpen, a tanítani, didaskein, az igét hirdetni, kérüsszein, és a gyógyítani, terapeuein. Ezeknek kell jellemezni az apostoli misszionáriusok tevékenységét, akik rövidesen küldetést kapnak Izrael városaihoz és falvaihoz. Máté 10. fejezet 6. versében ezt olvashatjuk, forduljatok inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Jézus sikerei, hogyha utalunk a 7. fejezet 28. versére, amikor azt látjuk, hogy a nép ámult a tanításán, vagy utaljunk a Máté 9. fejezet 33. verséről azt olvassuk, mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, a néma megszólalt, a nép csodálkozva mondta, ilyen még nem történt Izraelben. Tehát tulajdonképpen Jézus sikerei művének eredményeit emeli ki. Az apostolok ezeket az eredményeket nem sajátíthatják ki minden további nélkül, hanem előről kell kezdeniük a munkát. Az elgyötört és elesett sokaságról már nem mondható el, hogy magán kívül van a lelkesedéstől, amit az imént jeleztünk, azokkal a szavak, hogy ámult a tanításon, elcsodálkozott, most már megfáradt, meggyötört, tulajdonképpen tömegről beszélhetünk, és azt látjuk, hogy Jézus együtt érez az emberekkel, és küldöttei által, mint egy elébük megy. A szöveg az evangélium cselekményébe illeszkedik, de az egyház történelmi helyzetet szem előtt tartja. És találkozzunk ezzel a kifejezéssel, hogy pásztor nélküli nyáj. Ez egy bibliai kép, amely a vereséget szenvedett hadsereg vagy a vezető nélküli közösség ábrázolására szolgál. Az emberek, akikhez az evangéliumi misszionáriusok küldetése szól, bizonyára nehéz erkölcsi és lelki helyzetben vannak, és a sötét színek azonban elsősorban a missziós tevékenység sürgető jellegét akarják kiemelni. A szétszórt és szervezetlen sokaság végül hatalmas és aratásra váró gabona földé válik. Az aratás a prófétai igehirdetésben nem tartozik a tetszetős képek közé, mert a termés betakarításának, tehát a büntető ítéletnek az előjátéka. Így módon a küldetés már nem az emberek üdvösségére irányul, hanem büntetésükre, a jóknak a rosszaktól való elkülönítésére, mint ahogyan ezt a cséplésnél történik, amely folyamán elválik a gabona a pejvától. Hagy utaljunk a 3. fejezet 12. versére, tulajdonképpen idézve keresztelő Szent János szavát, szórólapátja már a kezében van, kitakarítja szérűjét, a búzát csűrébe gyűjti, pejvát pedig oldhatatlan tűzbe vetve elégeti. Vagy magára a konkolyról szóló példabeszéd magyarázatára is utalhatunk, a búza és a konkoly elválasztására. Ez egy hosszú rész, ezt nem idézem most 13. fejezet 40. verstől. Ahogyan a konkolyt összeszedik, a tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Egy rövid részlet mégis ebből a szakaszból. Mindez ellentétben áll azzal, hogy Jézus együtt érez a sokasággal. érezzük ezt az ellentmondást. Mindazáltal az is lehetséges, hogy az aratás képét nem is kell eltúlozni, mert egyszerűen csak a messiási korszakra ígérkező, túláradóan gazdag termésre utal. Annak a buzdításnak, hogy az aratás urához kell folyamodni, megvan a maga jelentősége, de mindenkor félreértések is származhatnak belőle. Az Úr egyedül is végbe tudja vinni a művét, de ezt azért nem tette, mert az embereket is be akarta vonni a munkájába, hogy így módon az ebből származó örömnek és dicsőségnek is részeseivé tegye őket. Gondoljunk csak Máté 25. fejezet 14. versétől tartó szakaszra, ahol a talentumokról szóló példabeszéddel találkozunk. Az Úr tehát bevon bennünket az ő művébe. Meghív, hogy legyünk mi is részesei ennek. És hogyha az ember újra rá akarja hárítani a munkát, ezzel tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy fel akarja forgatni az eredeti szereposztást. Ugyanis Isten számít az emberre, ő azonban mindent újra Isten kezébe akar helyezni. Ami Istenre tartozik, és ami számára lehetséges, azt ő mind megteszi anélkül, hogy bármi ki kérné erre. Ugyanakkor azt várja, hogy az emberek is tegyék meg a magukét. Kérni kell tehát az aratás urát, de még fontosabb volna fölrázni ernyedtségükből a földi munkásokat. A Krisztus országa nem terjed, ez nem azért van, mert Isten nem tette meg azt, ami rátartozik, hanem azért, mert az emberek késlekednek teljes hozzájárulásuk megadásával. Találkozunk igehelyekkel, versrészletekkel, amelyek nagyon egyszerűen megragadnak bennünket. Például a megesett rajta a szíve kifejezésre hadd utaljak. A görög szó a belső szervek, belek, zsigerek szóból ered, mint az érzelmek székhelyéből származik valami. Megesett rajta a szíve. Jézusnak a szíve megesett a magányos elgyötört tömegen. És a tömeg szó kapcsán pedig utalhatunk arra, hogy Jézus szeretete és irgalma kiterjed a tömegre, azaz van egy szociális jellege. A lelkipásztori munka melletti elkötelezettsége gyökereinél ott áll az embereknek a lelki irányításra vonatkozó igényének a megtapasztalása. Nyilvánvaló, mi közösségben akarunk gondolkodni, de ez a közösség majd válaszol, ez a közösség majd létrejön, megtapasztalja Jézus szeretetét. Az elcsigázott tömeg pedig megnyilatkozó szeretettel találkozik, Jézusnak a szíve megesik rajta. A másik kifejezés, mint pásztor nélkül a juhok. Pásztor képének politikai és vallási vezetőkre vonatkoztatása az egész Szentírásban általános. Talán nem is érdemes hosszan sorolni a Számok könyvétől, Ezrástól, Királyok könyvén, a Krónikákon, Prófétákon át, egészen visszatérve az Új Szövetségben Mátéig. Pásztor nélkül juhok képét. Milyen megrendítő, milyen fájdalmas ez a kép. És erre válaszol Jézus az ő szíve megnyitásával. Az aratnivaló sok kifejezés pedig Jézus a problémát lehetőséggé alakítja. A munkás kevés kifejezés kapcsán pedig eszünkbe jut, ez teljesen szükségszerű és állandó dolog, mivel a lelkipásztori munka lelkileg igénybe veszi az embert, akkor is, ha fizikailag nem mindig megerőltető. És az utolsó ige, amelyre utalok, kérjétek hát, hogy csak olyan közösség alkalmas arra, hogy több lelkipásztori munkatársat kapjon és teremjen, amely adhatós imával táplálja hitét. A nap rövid, a feladat nagy, a munkások tétlenek, a munkabér bőséges, a ház ura sürget. Sürget bennünket is a ház ura. Válaszoljunk rá, ő kitárt a szíve szeretetét, megesett rajtunk a szíve, hozzánk fordult, az életét adta értünk, hát akkor nekünk is, így kell válaszolnunk nekünk. Életünkkel válaszolunk, a szeretetünkkel, és azáltal, hogy első lépésként igyekszünk beállni az ő szolgálatába, az ő munkájába, az ő aratásába. Adjon ehhez buzgóságot, erőt és kitartást mindannyiunknak. Úgy legyen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Jézus Szentvérének litániáját imádkozzuk.